Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Műsorsorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezreinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsor sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
Péterfi Ferivel beszélgetünk a Civil Rádióban, aki közösségfejlesztő, és a szociális célú városrehabilitációs témában valósított meg programot Újpalotán Budapesten, a Zsókavár utcai lakótelepen. Az országban az Európai Unió által támogatott több ilyen kohéziót erősítő program zajlott az elmúlt években. Ebben a sorozatban több ilyet is megpróbálunk bemutatni. A fővárosiak közül, ez egy nagyon fontos, mert közösségfejlesztésnek itt múltja van ebben a kerületben és ebben a városrészben. Megpróbálunk egy kicsit az eredmények felől menni, úgyhogy arra szeretnélek kérni, Feri, hogy a hallgatók felé egy kicsit foglald össze azt a részt, hogy mi az az eredmény, ami miatt érdemes erről a programról most beszélgetni, mi az, amit másoknak példa elé állítaná, vagy te magad büszke vagy rá?
Hát annyi bevezetőt, hogy az ilyen városmegújító programoknál az első asszociációja az embernek arról van szó, vagy arra utal, hogy fizikailag megújítanak egy várost, és valóban ezek a programok ilyenre fókuszálnak, tehát nagyobb részt a adott területnek, ez esetben Újpalotának egy negyedét választották ki célterületként, és ott egy csomó fizikai frissítés volt, de a mi közreműködésünk az a szociális, tehát a közösségi társadalmi viszonyok alakítását tűzik ki célul, és ennek az eredményéről tudok első sorban akkor most a kérdésedre beszélni. Ugye itt arról van szó, az nagyon fontos, hogy egy városrészt fizikailag megújítanak, de nem történik semmi közben a társadalmi kapcsolatok és a közösségi viszonyok terén, akkor egy idő után elkezd visszaromlani a város. Tehát, hogyha nincs a közösségnek valamilyen megtartó ereje, akkor az a veszély, hogy fizikailag egy-két dolgot fejlesztettek, de a városi életben tartós nyomot kevéssé hagy. Tehát ez egy nagyon fontos kezdeményezés, és valójában a mi törekvésünk az volt, hogy bebizonyítsuk, megmutassuk, és ezt többnyire majd itt szeretném elhitetni veled, meg talán a hallgatókkal is, hogy sikerült, hogy képes a helyi közösség külső segítséggel adott esetben, mert az első pillanatban egy szervezetlenség a jellemzőre, valamilyen módon organizálódni, szerveződni, és képes olyan dologra, amiről leszokott már, mert a lakótelepre költözés időszakában általában nagyon erős együttműködések, kooperációk vannak a beköltözés, a lakásalakítás, a lépcsőház és a környék alakításában, aztán ezek elhűlnek, szépen befagynak, és hogy képes újra melegíteni ezeket, és ez volt a mi szándékunk, hogy akár lépcsőházanként, akár háztömbönként elhitessük a lakókkal, hogy ők szereplői tudnak lenni a helyi életnek, és ez az eredmények között, hát több ilyen jelenség volt. Egyrészt jó néhány esetben sikerült olyan mozgásukat létrehozni, amiben elhitték a helyiek, hogy ők aktívak lehetnek, és tudnak beleszólni az ottani életbe. Közösségi tervezési folyamatok voltak, minden nehézség ellenére, itt is el tudom mondani előre, hogy van egy abszurduma ezeknek az Európai Uniós pályázatoknak, hogy meg elkészül egy pályázat, aminek még semmilyen előmunkálatai nincsenek, és abban le kell írni indikátorokat, konkrét cselekvési programokat, miközben ezeknek a programoknak az a lényege, hogy a helyi lakosságot mozgósítsuk, hogy ők fogalmazzanak meg programot. De ezt csak akkor tehetik, ha már nyert a pályázat, amelyik előre feltételez egy csomó mindent. Tehát ez egy teljes abszurditás. Általában a pályázat, de az Európai Uniós pályázatoknak ez egy jelentős problémája, hogy indikátoroknak akar megfelelni, ami indikátorokat a legtöbbször nem szakemberek és nem a helyi emberek találják ki, hanem kívülről történik ez. Na, hogy itt mindezek ellenére sok küzdelemmel és sok kooperációval és nagyon sok kommunikációval, de sikerült valóban elhitetni emberekkel, hogy ők mondom cselekvőképesek, hogy alakult különböző ügyekre, általában minél megfoghatóbb konkrét ügyre helyi kis csoportok, amelyek ezekbe a munkákba belekezdtek. Majd itt akár részletezhetem, de nem biztos, hogy mindenre érdemben jut idő, de 3 vagy 4 közösségi kert kezdett el indulni. Aztán a több helyen a lépcsőházak megújításába fogtak, létrehoztak a házak előtt az utcarészen ilyen kis előkertek vannak, ezek senki földje, mert nem a önkormányzati, igazából a házi, de a ház nem szokott ezzel foglalkozni, és nagyrészt abszolút spontánul, pici kis rásegítéssel, de létrejöttek olyan kis magok, kis csoportok, akik elkezdték ezeket az előkerteket alakítani, és valamilyen egymással való kommunikáció is jelen volt, hiszen folyamatosan tapasztalatokat adtak át egymásnak. De eredmény volt, amit elmondhatok, hogy voltak olyan események, nevezzük ezeket, ahogy ott is neveztük, szomszédünnepeknek, amelyeket mi csak akkor, tehát a folyamatos párbeszéd volt a célunk, és csak akkor vállaltuk, hogy ilyen eseményt szervezünk, ha valamihez mi nekünk csak hozzáadni kellett volna, tehát, vagy kellett. Tehát a helyi lakosságnak valamilyen esemény, az esemény kapcsán valamilyen konkrét cselekvést, vagy valamilyen hozzájárulása kellett, és ezt mi kiegészítettük. Mi nem egy rendezvény kiszerelő csoport voltunk, hanem olyanok, akik mondom ezeket a kitapintott szükségleteket, meg aktivitásokat támogattuk, és ezeknek hátteret próbáltunk biztosítani. És hát még sok minden volt, de amit még így elmondanék bevezetőben, hogy volt egy érdekes érdekérvényesítési programrész is. A városrészben van egy villamosnak, a 69-es villamosnak a végállomása, ami vagy 30 éve már elviselhetetlen viszonyokat hozott, de úgy megszokták a lakók. Azaz, hogy csikorgott, nyikorgott, nem lehetett az utcának ezen az oldalán lévő házakba márciustól szeptemberig kinyitni az ablakot, tehát csak ekkor kell kinyitni, mert télen nem nyitják ki az emberek az ablakot. Tehát olyan hangzavar volt, és hosszabb együttműködéssel elhitték, elfogadták az emberek, hogy ők képesek esetleg ennek a megváltoztatására, amit több 10 éven keresztül különböző impotenciájú helyi vezetők nem tudtak megoldani, és elérték azt, hogy egy ilyen 100 milliós nagyságrendű beruházás történt a program legvégére, és kicserélték azt a váltószakaszt, amit nem is értettek először, nem hitték el, hogy ez valóban az ő munkájuknak az eredménye. Na hát nagyjából ez, amit így előre el tudok mondani, és amit egyszer itt egy mondatot közbeszúrtam, hogy mi végig a párbeszéd megteremtésével voltunk elfoglalva, tehát a lakók közti párbeszéd, a lépcsőházak, közösségek, intézmények közötti párbeszéd, a helyi döntéshozók és a lakók közti párbeszéd, és a kivitelezők, a munkákat végzők közötti párbeszédet, és persze még a mi párbeszédünket is velük. Szóval ez volt a legfontosabb, hogy minden hozzányúlás, minden hozzáadás, hozzájárulás valamilyen módon ezt a közeget szerette volna megteremteni.
Az közismert, hogy a lakótelepen élő városban, és belül is a lakótelepen élő embereknek a legnehezebb kapcsolódni, mert valahogy nem egymás mellett laknak kert szomszédok, hanem egymás fölött, és igazándiból vezetékeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz, vagy esetleg a lift barátságok tudnak megszületni. De hogy a nagyvárosi közösségi munkában dolgozók többsége arról panaszkodik, hogy rettenetesen nagy az elidegenedés, hogy az emberek nehéz megszólítani, hogy mindenki a maga ügyével van elfoglalva, hogy inkább a lakógyűlések azok ilyen, tehát hogy ellenségesek, a lakógyűlések azok ilyen vita fórumok.
Vagy kiüresedtek teljesen, mert nem is nagyon mennek el már.
Technokrata, nem lehet megegyezni, reménytelen. És akkor most te felsoroltál több olyan dolgot, ami itt azért közel egy 1,5-2 éves munkának az eredményeként mégiscsak el lehet érni, hogy az emberek közösen akarjanak valamit, és ismeretlen emberek összetalálkozzanak. ha úgy feltételezett, hogy a hallgatói között vannak olyan laikus emberek, akik nem szoktak közösségfejlesztőként dolgozni, de ezek a gondolatok, amiket felsoroltam, hogy jó, hát ez biztos valami kitüntetett hely, új palotta és a Zsókavár utca meg különösen benne, mert hát ott biztos másmél emberek laknak, akkor hogy tudnád elképzeltetni velük, hogy hogy indul el egy ilyen munka? Van néhány közösségfejlesztő, például róluk mesélni egy kicsit, hogy hogy jelennek meg a lakótelepen, hogy indulnak el, hogy az ismeretlen emberekből végül egy jól szervezett közösség legyen, akik értek képviseletet tudnak folytatni, és kicseréltetik végül azt a váltót, ami évtizedek óta bosszantotta őket.
Hát itt legalább két lépcsőben válaszolnék erre. Az egyik, hogy elinduljon egy diskurzus, egy párbeszéd arról érintettek között, hogy valamit csinálni kellene, már ehhez is többnyire kívülről valamilyen inspirációra van szükség. És ez egyébként nem biztos, hogy csak hivatásos közösségfejlesztők lehetnek. Egyébként mondtad, hogy én voltam ennek a munkának a kulcsa, de ez is pontosítandó, hogy két kolléganőnkkel, akik korábban egyetemi tanítványaink voltak, és nekik ez egy nagyszerű gyakorlat volt, tehát hármasban csináltuk ezt a folyamatot. Mi közösségfejlesztők, és persze mindenki más még csinálta, tehát mi csak ennek egy ilyen, egy a szegmensei voltunk. Na de visszatérve a kérdésre, tehát hogy elinduljon erről egy gondolkodás és tervezés, ehhez valóban inspiráció kell. Nagyon nehéz, hogy belátható feladatot találjanak. Tehát nagyon konkrét ügyek, többnyire érdeksérelmek, valaminek a hiánya, vagy valaminek a rossz működése, ami könnyen mozgást tud előidézni. De ezek az érdeksérelmekben is járatlanok az emberek, meg nincs kedvük hozzá. De minden esetre, hogyha valaki, akik ebben elkezdenek ügyesen együttműködni, azért szót tudnak érteni külső szakember nélkül is, vagy esetenként szakembereknek a támogatásával, vagy megerősítésével, és ezek a kezdeményezések sok mindent el tudnak érni, de igazi városmegújító program nem tud spontán lakossági kezdeményezésre létrejönni, mert az túl nagy befektetést jelent, túl nagy beruházást, de ez egyébként nem csak a mi közép-kelet-európai régiónkban, hanem Amerikában és Nyugat-Európában is az igazi nagy közösségfejlesztő folyamatok, azok mindenképp külső, többnyire állami vagy valami központi forrásokból érkeznek. És ennek ebből az egyik újabb, amit itt kiemelni szeretnék, hogy folyamatokról van szó. Tehát több éves, mi is 3 évig dolgoztunk, és még utána 1,5 évet. Tehát, hogy csak folyamatok végigvitele során alakul ki valódi változás, és még akkor is nagyon kérdéses ennek a fennmaradása. És akkor itt egy pillanatra, mert hát ha nem jutnánk ide vissza, hogy a fennmaradás azért fontos, mert ez nem olyan dolog, hogy egyszer így beinvestálunk, és akkor mint egy perpetuum mobile elindul, és örökké megy, hanem igényelni azt, hogy egy-két évenként újból és újból visszatérve legyenek olyan gondozói ennek, szakemberek, vagy mindenféle, vagy intézmények, akik ezt megerősítik, mert egyébként lassan még így is a lakosság meg is tapasztalta a saját erejét, de elfogy a türelme. Tehát ez egy folyamatos jelenlétet igényelne, vagy folyamatos újra és újra lendületet igényelne. Na tehát visszatérve, hogy a spontán mozgásoknak a jelentősége nagyon nagy, hogy az emberek összeálljanak és egy-két dolgot megoldjanak, de a rendszer szintű változás is, mondjuk egy lakótelep, az már sok ezer embernek az együttélés, az egy város vagy városrész, ott már mindenképpen külső erőforrásra van szükség, és itt a közösségfejlesztőkre általában tanácsos megkeresni, vagy a tanácsokat meghallgatni. Nyilvánvalóan itt vannak helyi intézmények, amelyek sok mindent csinálhatnak, de az, hogy ezekről a dolgokról közösségi módon legyen szó, tehát hogy ne végrehajtása történjen, hanem a helyiek bevonásával, ezért ez egy szakma, amire spontán módon is rá lehet jönni sok mindenre, de többnyire azért szükség van a szakértőknek a bevonására.
Itt már nem állhatom meg, hogy ne kérdezzek erre konkrétan rá, hogy van 3 közösségfejlesztő, ha jól értettem. Van egy lakótelepen belül, ami azért egy viszonylag népes lakótelepnek számít Budapesten, egy kisebb szomszédság, és van néhány intézmény, de azt mondod, hogy be kell vonni az embereket, meg kell szólítani. Itt az anyagokban, amiben összefoglaljátok a szakmai munkát, több mint 100 interjúról, közösségi interjúról beszéltek. Ezeket hogy kell elképzelni? Hogyan találtuk meg embereket, és mit kérdeztek tőlük ismeretlenül?
Hát ez nyilván egy tudatos megkeresést jelent, tehát véleményformálókat, aktív embereket, a környezetüknek a esetenként kulcsembereit, de egyáltalán megszólaló embereket, azért a csöndes embereket is megpróbáljuk megszólítani. Az interjú az egy kicsit ilyen elvontnak tűnő kifejezés, valójában itt beszélgetések vannak, személyes, egy az egybe, vagy néhány ember és a szakemberek közti beszélgetések, ahol megpróbáljuk megérteni, hogy mi foglalkoztatja az ottani embereket, milyen örömeik vannak, mitől alakul ki kötődésük, amiért erőfeszítésre képesek, és hogyha vannak ilyenek, akkor van tétje azt is megkérdezni, hogy persze milyen problémáik vannak, milyen akadályai ennek, hogyha ezek az erőfeszítések esetleg valóban befektetődnek, akkor ezekben a változásokban részt vennének-e, ők maguk is, mivel, de már az is nagyon fontos érték, hogyha elmondják, hogy milyen szükségletek lehetnének, amiket alakítani kellene, hogyha közösségi típusú probléma feltárás van. És az interjúnak ez a lényege. És általában ezek a beszélgetések meg is próbálják erősíteni azokat, akiket elérünk, hogy maradjon kontaktus a kezdeményezők, mondjuk a szakemberek például, és a megszólítottak között, és minél előbb alakuljanak ki kisebb kis magok, amelyek utána minél több önállósággal működnek. Mindig támaszra van szükségük, vagy a legtöbbször támaszra van szükségük, de a saját életüket kell, hogy éljék. Tehát az interjú és a kérdezés, ami történhet lakásról lakásra kopogtatással, az utcán megszólítva embereket, közintézményekbe leülve és hozzájuk fordulva, könyvtárban, művöldési ház előterében, ilyen helyeken, tehát számtalan orvosi rendelőben, tehát számtalan mód van erre, de a legtöbbször az események, amikor valami történik, és annak kapcsán, míg ott az háttérben a gyerekek rajzolnak vagy játszanak, közben elkezdődik egy diskurzus a felnőttek között, és ezek a legtermékenyebbek a tapasztalataink szerint.
Most már így említetted is, hogy itt azért az egyéni megkeresések, tehát ha jól értem, akkor itt arról van szó, hogy akár lépcsőházakon, utcán megszólítva egy-egy embert beszélgettetek a helyhez való viszonyáról, meg az aktivitásáról. Mondtad, hogy a párbeszéd egy nagyon fontos elem volt végig ebben a projektben, és említetted az intézményeket. Szóval végül is kire lehet támaszkodni egy ilyen munkában? Hogyan fogadták az emberek, kik voltak azok, akik szívesen megálltak és rászánták az időt, vagy ajtót nyitottak nektek? Illetve említetted már talán a könyvtárat, hogy a helyi intézményekkel hogyan számoltatok, vagy milyen szerepet szántatok nekik a folyamatban, és mi volt a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
Hát a megszólításban, hogy kik voltak az egyes személyek, arról most hirtelen nehezen tudnék ilyen bölcs összefoglalót, vagy ilyen általános jelzőt mondani, mert valójában pont az volt a lényeg, hogyha valaki a kisgyerekével jött az orvosi rendelőbe, vagy annak éppen egy közösségi eseményére, akkor lehet, hogy az életben nem szólították meg, de akkor mi szólítsuk meg. Tehát ő nem egy ilyen beszélő ember, a megszólításra nyílik ki. És hát van olyan, aki, ha valami fórum vagy ilyen esemény van, nem lehet leállítani, mert annyi mindent beszél. Tehát, hogy nagyon differenciált. Vannak, akiket egymást ajánlják nagyon sokszor, ez egy nagyon fontos dolog, hogy kihez érdemes elmenni, még kivel hol lehetne találkozni, akinek szerintük véleménye van, vagy akit érdekes lenne meghallgatni. Ez is egy nagyon fontos támpont, és akkor már van is egy ajánló, akire hivatkozni lehet. Na most az intézmények is ilyenek lehetnek, és az a nehézség is az újpoltai munkában sem bántani, sem szépítgetni nem akarom a dolgot, de valójában sokkal nehezebb volt az intézményeket mozdítani, mint gondoltuk volna. Részben azért, mert valójában az a mentalitás, amit a közösségfejlesztői program kínál, az egy hatalom megosztás, az azt jelenti, hogy mi gondolkodunk a saját életünkről, és segítségre szorulunk, hogy ebben vagy abban ezt a hátteret teremtsetek, megfogalmazunk programokat, hogy ezt csináljátok meg, vagy azt jó lenne meghívni valamit, valakikkel találkozni, és ez gyakran degradáló lehet szakembereknek, hogy hát az ő kompetenciájukat csökkenti. Sőt, volt ilyen, éppen például a hajléktalansággal kezdtünk el foglalkozni, és az egyik olyan helyi szervezet rossz néven vette, hogy miért akarunk itt mi beleszólni, meg pláne a lakókkal beleszólatni a hajléktalanságba, mintha ez nem egy olyan ügy lenne, amit nem tud egy intézmény, ez csak egy társadalmi egység, vagy egy társadalom egyben, együttesen tud hatékonyan megoldani. Tehát ez azt jelenti, hogy az intézmények közötti párbeszéd is egy feladat, hogy ezt megteremteni, és az emberek és az intézmények közöttit is. Szóval, hogy Már nem emlékszem, hogy pontosan ezt kérdezted, de hogy nehéz volt ezekkel, és akkor még ha ide jövök, már az előbb utaltam erre, hogy akkor tud valójában fennmaradni egy, és fenntartható lenni egy tartósabb fejlesztési folyamat, ami mondom több év kell, hogy legyen egy ilyen nagy egységnél, mint egy városrész, hogyha vannak helyben olyan intézmények, akik átveszik a program ideje alatti szakembereknek a szerepét. És mi a legelején úgy láttuk, hogy ott abban a közegben három intézmény körvonalazódott, az egyik a könyvtár, amelyik egy nagyon a központi helyen feküdt, a másik a szociális intézmény, amelyiknek a profiljában ez egy fontos rész lehetne, és a harmadik a kulturális közösségi ház, amelyikben szintén lehetne, és hát be kell, hogy valljam neked, hogy az egyik sem vette kézbe ezt a dolgot, valamilyen viszonyt kialakítottak, sokféle oka volt, a kulcsemberek nyugdíjba mentek, volt, aki tartott ettől a közösségi bevonástól, de attól, hogy nincs intenzív folytatása egy ilyen folyamatnak, ez nagyon gyakran megrekedést vagy visszaromlást jelent. Tehát nem csak fizikailag tud visszaromlani egy városrész, hanem nyúlnak hozzá, és nincsen élettér körülötte, élettel teli tér körülötte, hanem egy közösség is ugyanígy van.
Mondtad, hogy egy kicsit ilyen ellentmondás alakult ki a fejemben arról, amit mondasz, hogy egyfelől a közösségfejlesztő munka, főleg itt, ahogy fogalmaztad, a bevonás, aktivizálás embereknek benne igényeket ébreszt, amiket jó közösség a belévő intézmények pedig, nem tudom én, megtalálhatnának, felszívhatnának, összekapcsolhatnának. Miközben azért így alapvetően lehet tudni, hogy a közösségi intézmények, mint a könyvtár, a művelődési ház, a különböző terek, szóval nincsenek olyan nagyon jó látogatottsági mutatóik, tehát nekik jó, hogyha van funkció. Szóval, és még azt is említetted, hogy itt a párbeszéd az fontos. Szóval, hogy mi az, ami akadályozza azt, hogy a lakosságnak az önszerveződése, az igényei, a találkozási alkalma és ezek az intézmények sokkal jobban egymásra találjanak, mert innen kívülről hallgatva ez egy nagyon tiszta sor, az egyik szeretne...
Evidenciának tűnik.
Feltételei vannak, az egyiknek kellenenek a lakossági kapcsolódások, a másiknak a hely kellene, és szóval igazándiból nem látom azt, hogy mi az, ami akadályozza, hogy ezek egymásra találjanak, és tényleg támogassák egymást a törekvéseikben.
Hát azt jelenti, hogy változásra lenne szükség ezeknek az intézményeknek a működtetésében, és nem egy változásra, hanem a folyamatos változás felvállalására. Tehát hogy azt, hogy állandóan érzékelni, hogy milyen állapotok vannak, milyen szükségletek, lehetőségek, bajok és örömök és erőforrások, és ezekkel dolgozni. Na most az intézmények, anélkül, hogy nagyon somásan leszólnám őket, gyakran kitalálnak egy működési módot, vegyük azt, hogy jó működési ideált találnak maguknak, és ezt szeretnék életük végéig egy kicsit sarkítva, de hosszú ideig ezt szeretnék csinálni. És ez pedig a kényelmetlen helyzet, vagy a kényelem szeretet miatt lehet így sokszor, vagy egyszerűen csak információ vagy tudás hiány miatt, vagy mintakövetés hiánya miatt, hogy ezek az emberek egyszer csak elkezdenek azon gondolkodni, hogy hát akkor majd helyettünk fogják a programokat megszervezni, majd behoznak új ügyfeleket a szociális intézménybe. Tehát, hogy valójában ez egy nagyon izgalmas intellektuális és szakmai kihívás is lenne egyszerre, tehát nem is logikus, hogy ettől tartsanak az intézmények, mégis így működik ez. Valójában ez valószínűleg a képzésben, egyáltalán abban a szemléletben, ami körülvesz bennünket, abban a szemléletben, amelyik a hatalmat és nagyon helyi szinten és nagyon tág szinten is megosztva képzeli, hogy az úgy működik, hogy mindenkinek dolga van ebben, és jó lenne valakik, jók lennének, akik szinkronizálnak, összehangolnak. És ez az összehangoló szerep sok minden más mellett persze a szakembereké is lehetne. Tehát nehéz erre exakt választ adni, de valójában tényleg az az egyik fő probléma és az az ok, hogy a szakemberektől is megújulást, változást igényelne, ahogy a várostól is a megújulást igénylik. Tehát azt nem lehet, hogy a város újuljon meg, de mi a régi módon működünk, pedig mintha ez lenne a titkon, vagy ki nem mondva, tehát nonverbális, tehát nem verbalizálva, de ez lenne mégiscsak a törekvés.
Biztos, hogy vannak ebben a történetben is ilyen kisebb győzelmek és egymásra találások, lakosok, lakossági csoportok, akaratok és intézmények között, de azért, ha jól értem, akkor nincs egy olyan intézményesült példaértékű megoldás, ami tovább viszi, vitte ezeket a kezdeményezéseket, akkor viszont felvetődik, hogy egy több éven át tartó közösséget építő munka, amiben említetted, hogy több csoport is összeállt és felerősödött, a közösségi kert, az előkert, a lépcsőházak kapcsán az előkertek, a szomszédsági tanácsról lehet az anyagaitokban olvasni, események, a szomszédünnep, érdekvédelem, szóval elég sok olyan csoport alakult, és a kezdeményezés indult el, aminek akkor joggal merül fel, hogy mi ad támogatást, keretet, mi garantálja, biztosítja a fennmaradását, vagy az építkezését, miután mondjuk a közösségfejlesztő program véget ér.
Hát az egyik, amivel befejezted, hogy valószínűleg hosszú távon, mert a hosszú táv az kialakít egy újfajta típust, egy újfajta mintát, ami egy normát, és akkor ezek a normák könnyebben megmaradnak, mint egy pillanatra, egy ünnepnapra, néhány hétre, egy-két hónapra. Tehát ha ez tartósan marad, akkor az emberek ezt természetesnek, normálisnak veszik ezt a normát, és akkor eszerint ehhez viszonyulnak talán. Tehát az egyik az, hogy megfelelően hosszú folyamat legyen, és tényleg olyan, amiben az ő szempontjai közösségi tervezésnél, a dolgok kitalálásától kezdve akár a tereknek a közösségi tervezéséig, tehát a tervezés az itt nagyon tág fogalom. Tehát ez az egyik. A másik, hogy magának a külső támogatásnak, a programnak is hosszú távúnak kell lennie, és én kihagyhatatlanak tartom azt, hogy legyen állandóan újra és újra, ha valaki nem, ha valahol nincs folyamatosan jelen a közösségfejlesztői szakértelem, akkor legyen, akik néha visszahozzák ezt, és újra megpróbálják egy párbeszéddel is nagyon erős nyilvános munkával, tehát a nyilvánosságba élő munkával megteremteni ezt. De a legbiztosabb, hogy az lenne, hogyha valamelyik intézményben elfogadottá válna, hogy ott lehet, hogy nem az egész intézmény profilja alakul át, de hogy van egy-két ember, akinek a mindenről az jut eszébe, na de hogy lehet ezt a közösségi módon megoldani? Akár szociális kérdésről van szó, akár könyvtári ügyről, akár művelődés ügyről, de hogy lehet itt a helyi közösségnek hangot adni? Hogy lehet őket aktívvá tenni? Milyen erőforrásokkal rendelkeznek? Tehát úgy érzem, hogy nem tudok egyszerű választ adni erre, mert nincsenek ilyen garanciák, de valószínűleg sok tényezőnek kell együtt lennie, de mondom itt a folyamat, a tartóság, a folyamat alatt most az építkezést értem, a tartóság alatt a hosszú távot, és azt, hogyha lehet, hogy legyen olyan helyi intézmény, aki ezt a felelősséget vállalja és izgatja őt, ez azt is jelenti, hogy számára állandóan egy megújulást és állandóan újra tanulásra van szükség, hogy megtanulja újra a terepét, a saját terepét megérteni és megismerni.
A vége felé kanyarodunk a beszélgetésnek, de nagyon fontos azért ezt a finanszírozási kérdést is felvetni, mert mondtad, hogy az alulról, te beszélgetés elején, hogy az alulról építkezéssel el lehet jutni valameddig, de város rehabilitációs szintű programot, azt egyfelől valamilyen vezetői, a település vezetése, vagy a régió vezetése, de valamilyen vezetési szándéktól függ. Ugyanakkor viszont nyilván forrásoktól is függ. Említetted azt is, hogy a közösségfejlesztési ív, meg a közösségnek a fejlődése és a különböző szakaszai, az, hogy nem mindig igazíthatók tökéletesen a projekt elvárásokhoz és előre megmondott indikátorrendszerhez. Szóval itt a vége felé arra kérnének, hogy egy kicsit ilyen pro-kontra játékba bonyolulj bele, hogy mik azok az érvek, amik mégis azt mondják, hogy szerinted megéri belevágni egy ilyen városrehabilitációs programba, hogyha az ember ilyen közösségi alapon szeretné megújítani azt a közeget, tehát nagyon fontos, hogy a helyiek akarata megjelenjen és érvényesüljön. És mi az, amitől azt mondod, hogy mégis vágjon bele, akkor is, hogyha projekt alapú a finanszírozás, és mik azok az intelmek, amiket tennél, tehát hogyha így hármat-hármat legalább mondanál, akkor megnézzük, hogy esetleg elbillented a mérleg nyelvét, mert spontán tovább mondod valamelyiket.
Hát az intelmekkel kezdjük akkor, és utána talán, ha most hirtelen össze tudom ezeket jól foglalni. Hát az intelmek, hogy nem lehet kapkodni, nem lehet hirtelen döntéseket hozni, és nem lehet az aktuál politikát belekeverni ebbe a dologba, mert abban a városrészben valamennyi áramlatnak a lakói élnek. Nem lehet az egyik felükkel párbeszédet folytatni, és a másik ellen irányítani őket. Ha ez Ha ez történik, akkor nincsen eredmény. Meg kell érezniük ezeknek az embereknek, talán egy ilyen második intelem, hogy van valamilyen saját cselekvési, önrendelkezési körük, amit megtapasztalhatnak, nem csak elmondják nekik, hanem meg is tapasztalhatnak, ami azt is jelenti, hogy kontrollálni is tudják, tehát egyrészt cselekedni, mozgatni tudják a folyamatot, másrészt pedig kontrollálni is, ha valami nem úgy megy, vagy számon kérni, tehát erre ezek nem ellenséges piszkálódások, hanem egy természetes folyamat. És még ilyen intelem, talán most harmadik így nem jutna eszembe, ami ennyire erőteljes, hanem hogy miért jó. Hát egyrészt azért jó, mert nem romlik vissza a társadalmi viszony, és a fizikai viszony sem. Megtapasztalják másodiknak, mondom, az emberek az erejüket, és hogy képesek cselekedni, és a másik is képes cselekedni, és ez egy másfajta viszonyt fog hozni. És egyébként meg szerintem sokkal jobb úgy élni, hogy párbeszéd van az emberek között, és szót tudnak érteni, és néha leszögezik, hogy ebben a dologban máshogy gondolkodunk, de hát attól még egy helyen lakunk, egy lifttel megyünk föl, és a gyerekeink egy óvodába járnak. Szóval felelősséget vállalnak a liftér, a lépcsőházér és a városrészér.
Két jó hírünk van a végére. Az egyik, hogy érdemes belevágni, mert a lakossági szinten megéri, közösségfejlesztőknek pedig több érvet mondtál a pro oldalon, mint az aggályok között. Úgyhogy köszönjük a beszélgetést Péterfi Ferenccel, aki a Zsókavár utcai projektről és annak kapcsán egy kicsit az szociális városrehabilitációs programok lehetőségeiről és korlátairól beszélgettünk.
És köszönjük az értő kérdezést Kovács Edittől is, aki szintén közösségfejlesztő, és aki az ilyen típusú munkákban meglehetősen járatos.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o europski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un spazio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os europei kohezijos politika nyomában.
Radio Reporting.
Radio Reportagen
on European Cohesion Policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.